Jelasít Radován az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. A hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a felvétel ma délután készült itt az Inforádió stúdiójában. Ugye a rövid szünet előtt már beszéltünk arról, hogy elég sokat beszéltünk arról, hogy a bankoknak milyen mértékű veszteséget okozott ugye a végtörlesztés és egyáltalán a devizahiteles mentés akcióknak a hatása. Ugye közelmúltbeli hír, hogy az Erste Bank átalakítja a fiók hálózatát, létszámcsökkentést hajt végre. Ezért?
Többek között ezért is, meg azért is, mert 2010-ben, 2011-ben nem csak a mi bankunk, hanem az egész bankrendszer körülbelül negyed annyi új hitelt folyosít, mint amennyit folyosított 2007-ben, illetve 2008-ban. Tehát mindenképpen hozzá kell illeszkedni az új realitáshoz, ami tehát ahhoz képest, hogy ugye a bankrendszer egy ilyen turbó módra lett beállítva 2007-ben, 2008-ban, ami biztosan, hogy nem fog még sokáig visszajönni, ezért hozzá kell illeszkedni, és tulajdonképpen ezzel is sokkal nagyobb felelősséget vállunk, nem csak a betéteseink, hanem a tulajdonosaink iránt is.
Mekkora, milyen mértékű ez az átalakítás, és ugye azt is érdekes lenne persze, hogy itt a tárgyalások közepette, mintha az átalakítás ügyében egy kis vita alakult volna a nemzetgazdasági tárca és a bank között.
Én mindenképpen megértem a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az aggályait, illetve ezt a sajtónyilatkozatot, amit ők kiadtak. Egyébként hiszen nem szabad elfelejteni az összes többi bankhoz képest. Az Erste Bank, ami az átalakítást illeti, sokkal kevesebbet csinált az utolsó két év alatt, mint az összes többi bank. Tehát tulajdonképpen mi most behozzuk azt a lemaradást, ami nem volt megcsinálva elég nagy mértékben 2009-ben, 2010-ben. De szerintem a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, illetve a kormánynak is nagyon jót tesz akkor, hogyha az Erste Bank minél előbb profitabilisabb lesz, annak alapján fog majd adót fizetni. És szerintem nagyon jó akkor is azt tudni, ugye, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal jobban működik az Erste Bank, és mondom még egyszer, mint az előbb is mondtam, ebből a kormánynak is mindenképpen haszna lesz.
Mi a fiók hálózat átalakításának a legfontosabb elve? Tehát például egész egyszerűen hogyan választották azt ki, hogy melyik fiókot kell és melyik bezárni, és melyiket tartják meg?
Négy alapelve működött az egész, tehát nagyvárosokban főleg az, hogy itt főleg Budapestről beszélek, milyen messze van az elkövetkező fiók, mekkora hatékonysággal működik, bérleti szerződések, mikor futnak ki, stb. Nagyobb városokban ugyanúgy arról kellett dönteni, hogy most maradjon még a négy fiók helyett három fiók, vagy a három fiók kettő fiók, tehát mondom, itt is hatékonysági számokat néztünk. Legkevesbé szerettünk volna csökkenteni fiókhálózatot, illetve fiókokat ott, ahol csak egy városban csak egy fiókunk van, viszont sajnos ezekből is be kell néhányat zárni, és az utolsó pedig az, hogy Erste Banknak még továbbra is vannak fiókjai, amelyek sokkal nagyobbak annál, mint amennyi a mai világban már kellene, tehát több száz négyzetméteres fiók, és azt mindenképpen át kell költöztetni. Ugyanis itt, amikor több száz négyzetméterről van szó, ez természetesen rengeteg pénzbe kerül, hűteni, fűteni kell, ki kell alakítani, és ez is ugyanúgy benne van a pakliba, ami az átszervezés életi.
Ez a végső állapot? Tehát amit most kialakítanak, ez lesz a végső állapot? Nyilván nem mindörökre, de mondjuk hosszú időre ezzel a fiók hálózat mérettel, létszámmal fognak működni?
Egy ekkora vágás a közeljövőben már biztosan nem lesz, tehát hogyha valami kisebb féle változás lesz, és az elsősorban arról lesz szó, hogy nagyobb fiókba átmegyünk valami kisebb fiókba, lehet, hogy egy-két helyen még nyitunk is valami kisebb, új fiókot, de mindenesetre ez volt a legnagyobb hullám, ezek után, hogyha valami lesz is, az sokkal kisebb mértékű lesz, mint amit most csináltunk.
Ugye azt mondta, hogy a 2007-2008-as mértéknek a negyede most a hitelezési tevékenység. Az egészséges volt? Az a mérték? Nem. 2007-2008-ban?
Ezért is mondtam az elején, hogy egy picit úgy fel volt turbózva, mert akkor tényleg rengeteg hitelezés volt ugye annál fogva is, hogy volt svájci alapú, meg volt euró alapú is, de mondom, az igazság a kettő között van valahol, de még így is ugye, hogyha azt mondja az ember, hogy csak a felére csökken, még akkor is mindenképpen a bankrendszernek is hozzá kell igazodni ezek az új számokhoz, tehát a csökkenés nem 75%-os, nem is 50%-os, hanem a csökkenés nálunk is, mint az összes többi banknál az utóbbi 2-3 év alatt körülbelül a 25-30%-os.
Visszatérő még egy mondat elég ugye a mai megállapodásra, a kormány és a bankszövetség között kötött megállapodásra, ugye ez állítólag arról is szól, hogy jövőre növekedési paktumot köt a kormány a bankszövetséggel, aminek ugye az a célja, hogy egyebek mellett a KKV-k hitelezési aktív, a KKV-knak szóló hitelezés az aktívabb legyen. Hogy látja, hogy ez mennyire reális, és a bankok mit tudnak annak érdekében tenni, hogy a KKV-k valóban forráshoz jussanak, és ez egy picit a gazdaságot meglendítse?
Én szeretem az őszinte beszélt, és szeretek úgy nyíltan is beszélni, hogy ezt megszoktam, amikor a Nemzeti Bankba dolgoztam. Ezért fizettek. Tehát itt különböző bankok, különböző betéti állományra rendelkeznek. Nekünk a fő betéti állományunk ugye euró, illetve svájci volt. Amikor behoztuk, akkor piaci árfolyam volt, amikor mi vissza akarjuk vinni, akkor meg azt mondták, hogy most 250 és 180. Gondolom, ön is tudja, hogy ilyen feltételek mellett nehéz lesz most majd elmondani, hogy amit most behoznánk esetleg, arra majd megint valaki nem fog kivetni valami más árfolyamot. Tehát ennek alapján azok a bankok, amelyeknek sikerül majd az elkövetkező pár hónap alatt, egy-két év alatt jelentősen növelniük a forintos betéti állományukat, ebben mi is benne vagyunk természetesen, ennek alapján lesz majd több hitel. Ez valószínűleg nehéz lesz. Azok, akik ezt megcsinálják, kapnak még plusz hasznot is bankadó alapján, illetve más, gondolom, pénzügyi segítség alapján is. De reális kell lenni az elvárásokkal kapcsolatosan, mert a betéti állomány ilyen gazdasági körülmények között nem tudnak drasztikusan nőni, és ezért reális kell lenni abban is, hogy ez mennyi plusz hitelt fog majd hozni a KKV-knak.
Mennyire tudják vajon, vagy mennyire épülhet vajon vissza a hitelpiac? Ugye azt mondta, hogy nyilván a 2007-2008-as mérték sem volt egészséges, de ugye mostani sem, az valahol középúton, hogy így fogalmazott, van a megoldás. Mennyi idő kellhet ahhoz, vagy egyáltalán vissza lehetett érni az egészséges menetbe viszonylag rövid távon?
Tehát egy valamit nem szabad elfelejteni, mondtam az elején is, ugye, hogy 130%-os a hitelbetéti arány, és nem csak Magyarországon ilyen mondják azt, hogy ezt le kell vinni 100-ra, hanem időközben már külföldről is jönnek a hírek, konkrétan Ausztriából, ahol az ottani felügyelő azt mondta, hogy a bankoknak le kéne hozniuk ezt az arányt 110%-ra. Nálunk átlagban jelenleg is 110%, illetve egy picit alatta van, de itt vannak országok, ahol 160-170, és meg vannak országok, az bizony 100% alatt is van. Tehát ebből a betéti arányból egyrészt abból kell kiindulni, hogy itt a bankok a követeléseiket, kintlevőségeit mindenképpen csökkenteni fogják. Ez most az a fő kérdés, hogy mennyi plusz betét lesz Magyarországon. Egyrészt nem szabad elfelejteni, a végtörlesztés alapján is egy jelentős pénzösszeg kiment a rendszerből, amit nem a bankrendszerből vette ki.
Amit a betéti oldalról, ugye, erre gondolom.
Amit nagyon érdekes, hogy nem a betéti oldalról ment ki, nagyon sok pénz még eddig is ott volt a matracok alatt, tehát ezt a pénzt felhasználták arra, tehát nagyon reálisnak kell lenni abból a szempontból, hogy mennyi plusz betét állomány fog a bankrendszerben keletkezni az elkövetkező pár hónap alatt, és csak ennek alapján fognak a bankok majd plusz hiteleket is adni.
Egyébként, ha már Ausztriát említette példaként egy kis kitörével, egy hallgatónk azt kérdezi, hogy vajon mi lett annak az oka, vagy hogyan magyarázna, vagy mivel magyarázná meg például Ausztria és Magyarország között a rendkívül eltérő kondíciókat hitelben és betétben is egyformán?
Hát egy valamit nem szabad elfelejteni, jelenleg a magyar kormány, hogyha forintba szeretne pénzt fölvenni, akkor 10 évre 9%-ot kell fizetnie, tehát közel 9%-on van ma, pár nappal ezelőtt volt 9,5 is, aztán volt 8,5 is. Ugyanúgy egy magyar állami kötvény devizába jelenleg sokkal-sokkal nagyobb kamatot kell fizetni euróba, és természetesen ez az alapja. Tehát, hogyha Magyarországon az Európai Unióhoz képest a Nemzeti Banknak az alapkamat 6,5%-os, 10 évre, amit mondtam, az államnak, az államkötvényekért 9%-ot kell fizetnie, akkor sajnos, ez így van, nem lehet a 20-30 éves ingatlan hitelt 3-4%-e megkapni, hanem igenis fizetni kell érte 11-12%-ot. Viszont, amint csak úgy útközben meg szeretném említeni, hogy mi nagyon-nagyon sokszor az országban mindig csak a következményekkel foglalkozunk, nem pedig az okkal, tehát itt az okot kéne megnézni, tehát miért ilyen magas az infláció Magyarországon, miért próbáljuk még nagyon sokszor ezt a problémát elinflálni, és hogy ennek mekkora az ára hosszú távon. Mondom, ennek az ára, amit már az előbb is mondtam, az, hogy Csehországban senkinek se jutott volna eszébe svájci frankba fölvenni, és ennek még egyszer megvan a konkrét ára, hogy megnézik az adósságot, meg a kamatokat, és stb. Stb.
A konkrét áron kívül, vagy a konkrét költségeken, vagy veszteségeken, most a devizahitelezésnek a veszteségeire, költségeire, árára gondolok, ezen kívül egyébként hosszabb távon ön szerint mi lesz a hatása általában a magyar gazdaságban a devizahitelezésnek, illetve annak, ami a devizahitelezés körül mondjuk az elmúlt 5-6-8 évben történt?
Tehát én nagyon reménykedem, hogy ez a devizahitelezés ki fog menni az egész rendszerből. És egy példát szeretnék mondani, gondoljon bele, mi volna az, hogy az elkövetkező pár hét alatt azt mondják a befektetők, hogy ez a gazdaságpolitika, egy új gazdaságpolitika Magyarországon igenis megnyerte a külföldi befektetőknek a hitét, visszamegy az árfolyam 250-re, 260-ra, most ugye a svájci központi bank visszanyomta 1-2 alá, sőt már 1-25, tulajdonképpen a svájci forint visszamenne 190-re. Ennek alapján a Nemzeti Bank még ezzel utána gondolna, hogy most akkor kell tartani 6,5%, vagy esetleg ők is csökkentenek kamatlábat, és az emberek dalolva áttérnének forintra. Tehát ezt így is meg lehetett volna oldani. Tehát az, hogy árfolyamon keresztül nem elinflálni, hanem árfolyamon keresztül egy restriktív gazdaságpolitikával visszanyomni az árfolyamat, az automatikusan visszanyomta volna a svájci frankot, az automatikusan csökkentette volna az inflációs nyomásokat, automatikusan csökkentette volna a kamatokat, és akkor egészen másképpen nézne ki ez a szituáció. Ne felejtsük el, mielőtt elkezdődött volna a deviza, a végtörlesztés, akkor még az árfolyam 275 volt, pár hét alatt tulajdonképpen fölment 315-re, akkor még az ország 7-7,5%-ért vett föl 10 évre pénzt, most meg füzetezik 9%-ért. Tehát mondom, jó volna még egyszer talán az elejére gondolni, az okra, és nem pedig mindig a következménnyel foglalkozni.
Ugye egy picit eltávolodjunk a mindennapi kérdésektől, és nyilván a megállapodástól is. Beszéljünk egy picit a jövőről. Hogy látja Magyarországon egyrészt, hogy nyilván a gazdasági élénkülés foglalkoztat ma mindenkit leginkább. Nyilván ez önöknek is abszolút elsőrendű kérdés. Hogy látja ennek ma az esélyét és ebben a bankok szerepét?
Én csak azt szeretném mondani, csak egy példát szeretnék fölhozni, ugye az Erste Bankba is. Nagyon sokszor gondolkozok arra, amit a nagyapámmal ezelőtt, körülbelül 2-3 évvel ezelőtt beszéltem, amikor azt mondta, fiam, ugye te arra vagy büszke, és unokám, te arra vagy büszke, hogy mennyi embert kellett leépíteni, amikor még én voltam igazgató, én arra voltam büszke, hogy hány embert vettem fel. Tehát higgy el, én lennék a világ legboldogabb embere, hogyha arról lenne szó, és hogyha azon gondolkodhatnék ma, hogy fog majd az Erste Bank nőni, hogy fog majd 43 fiókot nyitni, de ez egy irreális dolog a mai körülmények között. Tehát amikor az ember látja, hogy mi történik a hitelezéssel, mi történik a betétekkel, mi történik a tranzakciókkal, stb. Tehát ilyen körülmények között nincs más választás, mint az, hogy hozzá kell szokni, hozzá kell fogyni, úgymondván az új körülményekhez. Szerintem ugyanúgy egy ország szinten is természetesen legszebb lenne arról beszélni, hogy fogunk majd növekedésen keresztül kinőni a problémából, de félek tőle, hogy ebből a növekedésből nagyon kevés lesz. Lassan, de biztosan ez gyakorlatban is be is lehet bizonyítva, ugye az elején mi abból indultunk, hogy 1,5%-os lesz növekedés, utána most már 0,5%-os, aztán szerintem a végén jó lesz, hogyha egyáltalán lesz valami növekedés, vagy pedig csak az előjelet fogjuk megváltoztatni. És minél előbb arról beszélünk, hogy fogjuk majd egy stagnáció mellett mégis továbbvinni az ország pénzügyeit, gazdasági ügyeit, szerintem annál gyorsabban és egyszerűbb lesz majd az új háztartás és meg az új gazdaságpolitikát is hozzáállítani. Tehát még egyszer, én is legboldogabb lennék, ha növekedésen keresztül meg lehetne oldani ezeket a problémákat, de sajnos növekedéseknek semmi híre nincsen az elkövetkező minimum 1-2 év alatt.
Mi az, amit egyébként mondjuk a vállalkozások részéről, mondjuk a hitelért folyamodó vállalkozások részéről érzékelnek? Nyilván azért vannak ilyenek, ha nehéz is forráshoz jutniuk. Nyilván van, aki az Erste Banknál is jelentkezik, hogy mondjuk beruházni szeretne, vagy fejleszteni szeretne. Vannak ilyenek? És hogyha igen, akkor mit tapasztalnak? Kik azok, akik egyáltalán ma képesek lehetnek arra banki szempontból nézve, hogy mondjuk fejlesztenek, beruházzanak, munkahelyeket teremtsenek?
Én már mondtam ezt a kollégáimnak körülbelül pár héttel ezelőtt is, hogy az elkövetkező pár hónap nagyon érdekes az abban a szempontból, hogy kikit hív meg most ebédre, kikit látogat meg. Tehát egy évvel ezelőtt még nekünk kellett kimenni a kliensekhez, egyre többször és többször most már kliensek hívnak minket, mert azt, amit az Erste Bank csinál, illetve egyes bankok, azt tulajdonképpen az egész bankrendszerre is ugyanúgy vonatkozik. Tehát minden bank ugye csökkenteni szeretné ezt az arányt, ami a hiteleket, illetve a betéteket illeti. Minden banknak meg kell felelni az új tőke megfelelési mutatónak, amit az Európai Bizottság ránk kivetett, tehát június 30-áig jövő évre mindenkinek el kell érni ezt a 9%-ot. Ezt kétféle úton lehet elérni, vagy úgy, hogy az ember tőkét emel, vagy pedig úgy, hogy mérleg összeget csökkent. Tőkét emelni a mai világba, akkor, hogy az ember Európa, és főleg, hogy bank, hát nem valami nyerő dolog. Tehát mindenki sokkal restriktívebb, egy konzervatívabb, ami az új hitelezést illeti. Nagy vállalatoknak még úgy, ahogy megy, ugyanis ők nagyon könnyen föl tudnak külföldön is hiteleket venni. A legnehezebb szerintem az elkövetkező pár hónapon belül mindenképpen a kisebb és közepesebb vállalatoknak lesz, ugyanis egyrészt nekik fog megnövekedni az igényük, másrészt meg a bankokra igenis rájár a rúd, ami a tőke megfelelést illeti, és ezekből a hitelekből valószínűleg nem lesz több az elkövetkező pár hónap alatt, és szerintem aki teheti, minél előbb próbálja meg minél többet, ha más nem, bespájzolni, mert érdekes és kihívásokat teli időknek nézünk eléve.
Ugye azt mondta, hogy néhány hónapig mindenképpen nehéz időszak.
Itt elsősorban június 30-ára gondoltam, mert mondom, akkor fogják majd még egyszer lemérni ugye a bankrendszert, hogy ki ért el a 9%-ot, és ki nem, illetve kinek kell még plusz tőkével ezt a problémát megoldani, vagy pedig kinek sikerült ezt mérleg összegcsökkentéssel elérni.
De ez azt jelenti, hogy mondjuk arra számít, hogy egyáltalán arra számít, hogy vagy azt érzékeli, hogy egyébként lennének hitelgénylők, tehát mondjuk a KKV szektorból egyébként szeretnének forráshoz jutni?
Igen, mindenképpen, tehát mi is látjuk, hogy a KKV-k egyre nagyobb számban kérik, ugye, mert még egyszer a nagyok azok könnyebben föltalálják magát, mint a kisebbek, illetve a közepesek. A nagyok külföldön is föl tudnak hitelt venni, a kisebbek, közepesek, azok meg elsősorban Magyarországra vannak úgymán rászorulva, és az igaz megvalva, mi sokkal szívesebben növelnénk a portfóliót, és sokkal több hitelt adnánk, de viszont van itt egy óriási probléma, és méghozzá az, hogy honnan jön a betét. Mert egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy hitelt csak betétből lehet adni. És betétnek megjön vagy két forrása, van egy hazai betét, és van egy külföldi betét. Na most azok után, ami történt a végtörlesztéssel, azok után, ami történt a deriza hitelezéssel, azok után külföldi betét nem az, hogy nem fog lenni, hanem valószínűleg az is, ami eddig volt, az majd csökkenni fog, és akkor marad csak a hazai betét, és hogyha még egyszer ebben az országban csak annyi hitel lenne, amennyi betét volt, akkor ez az ország ma 2011 végén egészen másképpen néz neki.
Hogy látja egyébként a magyarországi betéteknek a jövőjét? Ugye azt mondta, hogy például a végtörlesztések, hogyha jól emlékszem, hogy azt mondta, hogy a végtörlesztések jelentős részét nem a bankoknál lévő pénzből hajtották végre eddig, legalábbis ugye azok, akik ezt megtették.
Tehát hitel kevés van még eddig, ha bár valószínűleg az elkövetkező pár hét alatt majd valószínűleg a hitelek aránya egy picit föl fog pörögni, mert mégis kellett egy megfelelő idő, ameddig ezek a hitelek átmentek, azokon a bankokon keresztül, amelyek hajlandóak ezt pluszba meghitelezni. Viszont a betét állomány nem esett akkora mértékbe, amekkora mértékbe volt a végtörlesztés, tehát úgy néz ki, hogy ez a pénz szürke területekről jött vissza a matracok alal, mert csak abból lehetett egy ekkora pénzösszeget finanszírozni.
Ezen az oldalon egyébként mire számít? Ugye azt mondta, hogy nyilván külső forrást ezekben a körülmények között nem nagyon tudnak behozni, Magyarországról lehet, hogy azt a forrást akkor összeszedni, amit ugye a KKV-knak oda tudnak adni. Mit gondol? Értem, azt mondta, hogy júliusig nyilvánvalóan itt egy szűk hónapok következnek, utána lehet egy kis lazítás, tehát utána elképzelhető, hogy elindul valami? Hitel oldalon?
Ugye pont tegnap, amikor kint voltam Bécsbe, és amikor a mi igazgatósági tanács tagjainkat megválasztották 5 évre, akkor rákérdeztem, tudjuk mit egyáltalán, mi lesz 5 hónap múlva, nem, hogy mi lesz 5 év múlva, jó? Tehát az igaz megvan, most mindenki csak arra koncentrálódik. Nem. Tehát, hogy valaki megmondta volna 1 évvel ezelőtt, hogy hol leszünk 1 év múlva, tehát én magam sem tudtam volna, hogy itt fogok ülni, hát még a bankárok nem tudták volna, hogy mi lesz a deviza hitelezéssel. Ez megint attól függ, hogy nem csak mi történik az Európai Unióban, hanem ugyanúgy mi történik Magyarországon. Remélem nem fogunk még a problémákból 1-2 lapáttal még itt otthon rátenni. Remélhetőleg, hogy ez egy picit jobban fog kinézni majd az ábra a jövő év második felébe, de mondom még egyszer, ez megint attól függ, hogy mennyi betét lesz Magyarországon, mert csak betétből lehet új hiteleket adni.
Hogy látja egyébként összességében most eltekintve a mégtörlesztéstől, eltekintve a betétek hitelek állapotától vagy arányaitól, hogy látja egyébként a magyar gazdaság kilátásait 2012-ben? Vagy hát nyilván az európai gazdaságot is kérdezhetném, hiszen a kettő nyilván együtt mozog.
Szerintem nagyon jó, hogy még időbe, ami az ország makrogazdasági kilátásait illeti, hogy hozzáillesztik a realitáshoz, tehát hogy 1,5%-ról lement ugye a prognózis 0,5%-ra, és ugye ettől függetlenül is még lesz valami plusz tartalék ahhoz, hogyha esetleg még kisebb lesz a gazdasági növekedés. Egy kicsi és nyitott országnak, amelyik ennyire függ a külföldi gazdaságtól, igenis nagyon fontos az, hogy flexibilis legyen, és hogy hozzá tudjon igazodni ahhoz, ami a világban történik. Nem lesz könnyű, figyelembe véve főleg azt is, ugye, hogy egyes dolgok be vannak mellőre lőve, az államnak az adósságát illeti, ami a deficitet illeti, tehát itt nem nagy a mozgástér. Könnyű nem lesz, egyszerű nem lesz, és ez egy nagyon jó volna, hogy ami a külföldi befektetőket illeti, mert ugye itt is vannak, a jobbak között is vannak legjobbak, meg a rosszabbak között is vannak kevésbé rosszak, illetve többé rosszak, hogy azért mindenképpen ezt az előreláthatóságot, illetve a bizonyosságot jelentősen megnöveljük, mert akkor szerintem még a mai körülmények között is van rá szansz, hogy az ember a plusz külföldi befektetéshez jusson.
Hogy látja egyébként, mennyire múlik nemzeti kormányzati lépéseken, illetve mennyire az európai gazdaság egészének a helyzetén, a jövőjén az, hogy Magyarországon 2012-ben mekkora gazdasági növekedés lesz, vagy lesz egyáltalán?
Csak azt tudom mondani, hogy szerintem egy picikét, tehát amit az előbb mondtam, igenis nagyon fontos, mi fog történni az országon kívül, de ezzel kapcsolatosan tulajdonképpen a kormánynak ugye akkora kihatása nincsen, ezért néha én azt szoktam mondani, hogy ilyen kisebb országokban sokkal jobb, hogy az ember azzal foglalkozik, mi az, amit saját maga meg tud csinálni. Tehát én is, amikor rossz ügyet kaptam, sose azzal panaszkodtam a szüleimnek, hogy most a tanára hibás, hanem én megnéztem, mi az, amit én tudnék esetleg másképpen csinálni. És nem rossz néha szerintem a tükörbe nézni, és az ember, hogy föltegye saját magának, hogy kérdés, mi az, amit én másképpen tudok megcsinálni, mert mi az az érésem, sokkal többet foglalkozunk az eurozóna problémáival, Görögországgal, Spanyolországgal, Oroszországgal, mint amennyire foglalkozunk a saját problémáinkkal. És szerintem, hogyha azt mi jól megoldjuk, akkor valószínűleg sokkal, hogyha mi saját magunkat megsegítjük, akkor valószínűleg az isnek is megsegít még a nap végén.
Jelensíti Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. Elnök vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.